Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti helyzet, valamint az amerikai kontinens fejleményei szerepeltek Marco Rubio amerikai külügyminiszter és 14. Leo pápa, valamint Pietro Parolin szentszéki államtitkár csütörtöki megbeszélésein Rómában, közölte ma reggel a washingtoni külügyminisztérium. Tommy Pigott külügyi szóvivő közleménye szerint a miniszter és a pápa az amerikai kontinenssel kapcsolatban a kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésekről tárgyaltak, valamint egyetértettek a béke és a emberi méltóság előmozdításának fontosságában, miközben az Egyesült Államok és a Vatikán közötti erős kapcsolatokat hangsúlyozták. Rubio külön megbeszélést folytatott Pietro Parolin külügyekért felelős vatikáni államtitkárral az amerikai kontinenst érintő humanitárius segítségnyújtásról, a közel-keletet illetően pedig a tartós béke megteremtésére irányuló erőfeszítések álltak a tárgyalás középpontjában. A közlemény szerint a témák között szerepelt a vallásszabadság ügyének előmozdítása érdekében létező tartós partneri kapcsolat az Egyesült Államok és a Szentszék között. Az USA és a Vatikán között a közelmúltban az iráni konfliktus nyomán vita alakult ki, miután 14. Leo pápa aggályokat fogalmazott meg a kialakult helyzet tovagyűrűző hatásaival kapcsolatban, majd Donald Trump amerikai elnök és adminisztrációjának tagjai bírálták a Szentatya álláspontját. Híradásunkkal egy időben elkezdődött az országgyűlés alakülülése. A tervek szerint miniszterelnökké választják ma Magyar Pétert, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után váltja Orbán Viktort hivatalában. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alakülüléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnök kiválasztása után díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatokat, jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor a Dopemennek adott interjúban úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálata Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egy hónap alatt 429 milliárddal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után visszatért 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt, a Greenpeace Sopronban vett mintákról is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök hozzátette, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Elutazott Moszkvába a szlovák miniszterelnök a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre, Robert Fico az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Ő ígéretet tett, maradéktalanul teljesíti az EU a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Végül az időjárásról: jellemzően derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, bár maradtak tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet délután 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. Elsőként a biztonságos közlekedésről lesz szó egy alapítvány kapcsán.
Varga Róbert vagyok, közlekedésmérnök, és mindig is szívügyemnek tekintettem a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelését.
Nem is rossz az, csak ez egy kicsikét, úgy mondom, közkedveltebb, mint hogyha én oda megyek, és mondom, hogy ne csengessél, meg vigyázz magadra. Hát ez egy eléggé komoly felszerelés, minek mondjam, próbapálya?
Igen, mi már jóformán 15 évet csináljuk, hogy ilyen játékos formában igyekszünk a gyerekeket biztonságos közlekedésre nevelni. Mi is azt valljuk, hogy nyilván, ha ezt játékos formában tudják megtanulni, akkor az sokkal hatékonyabb, mint ha csak egy tanóra keretében adunk erről tájékoztatást gyerekek, hogy mire figyeljenek. Illetve tudjuk azt is, ugye a szülői létből adódóan, hogy ezeket nem egyszer kell egy gyereknek elmondani, hanem kb. 40-50-szer kell találkozzanak ugyanazzal az információval, hogy ez rögzüljön is. De nyilván korcsoporttól függően egy 3-4 éves gyereknek még csak azt igyekszik az ember elmondani, hogy mire figyeljen gyalogos közlekedés során, piros lámpánál nem menjen át, a zöldnél átmehet. Nyilván, és ahogy egyre idősebb korosztályjal is találkozunk, akkor ugye nekik már jobban bele lehet menni a közlekedési táblák jelentéseibe is.
Csak nézem a feliratot, hogy tud többet és jobban. Ez még nem árulja el azt, hogy mivel is foglalkoznak. Ez az alapítvány tulajdonképpen mi a neve?
Van egy kultúrát közlekedésért alapítvány, ennek az égiszén belül valósítottunk meg több ilyen programot. Ugye országszerte több ilyen rendezvényen, mint most ez a hortobágyi rendezvény, de ugyanígy iskolákban, illetve óvodákban is jártunk már ezzel a programmal több helyen.
Ez egy tematikus program a gyerekeknek megfelelően, kortól függően, de itt úgy látom, hogy picitől a nagyobbik, hát nem tudom, 5-6-osig vannak, itt nagyobbak már nem jönnek be. Ciki nekik?
Nem, szoktak jönni idősebbek is. Nyilván egy 7-8-os diáknál már ott sokan közel vannak ahhoz, hogy akár motorra szerezzenek jogosítványt, tehát nyilván ők kipróbálják ugyanúgy a kerékpáros pályát adott esetben, de velük jobban bele lehet menni mondjuk a Kressznek az elméleti részébe, a táblák jelentésébe, nyilván ők már sokkal jobban felfogják ezeket a dolgokat.
Ugye van ez a próbapálya, vagy edzőpálya, bárminek mondom.
Hívjuk Kresszparknak.
Kresszpark, tulajdonképpen ez a Kresszpark olyan, hogy ha ki bemegy, jó lenne, hogyha ismerné a táblákat, mert táblákat láttam még, biciklit, illetve táblákat. Oda figyelnek a segítők, hogy meg kell állni, mondja annak, aki még nem is ismerheti.
Igyekszünk úgy felépíteni ezeket a programokat, hogy először egy szakszóval élve elméleti oktatáson vegyenek részt a résztvevők. Ugye itt is ennek a rendezvénynek is jelenleg 4 állomása van. Az egyik állomáson Kresszel kapcsolatos, vagy közlekedéssel kapcsolatos témát dolgoznak fel itt a kollégák. Utána van egy olyan állomás, ahol a kerékpár kötelező felszereléseit vesszük át, illetve emellett adott esetben a kerékpárosok kötelező felszereléseit, tehát hogy van, ahol láthatósági mellényt kötelező viselni, ugye sisakot is célszerű viselni, ezzel ismertetjük meg a gyerekeket szintén. Egy harmadik állomáson pedig ugye végnézzük, hogy milyen táblákkal találkozhatnak, ez tényleg korcsoport függően, tehát ahogy ön is mondta, egy 4 éves gyermek teljesen másra fogékony, mint egy 15 éves. De az a célunk, hogy már a Kressz Parkba úgy menjenek be, hogy legalább a táblák egy részét ismerik, azoknak a jelentését ismerik, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha ott bent közlekednek, akkor igyekezzenek már a táblák szerint közlekedni, és a kollégák a Kressz Parkban pedig igyekeznek ezt valamennyire felügyelni, hogy ez tényleg így történjen, valamint ők is megerősítik még azokat a tanultakat, hogy mire figyeljenek. Nyilván, hogy mondtam, többször kell találkozzon azzal az információval egy gyermek, hogy az egy behajtani tilos jelent, ott mit szabad, mit nem szabad csinálni, és ez minden táblára vonatkozóan, tehát mindig azt mondom, hogy kollégáknak bent a Kressz Parkban türelemmel kell kezeljék ezt. Nyilván az eltérő habitusú gyerekek vesznek részt a közlekedésben, ugye ez felnőtteknél is megjelenik sokszor, de igyekszünk ettől függetlenül ezt játékos formában megvalósítani.
De hát azért ez fel van építve, tehát jön az elmélet, teszt kérdések is vannak, akkor amit már elmondott, hogy a táblák ismerete, ott pedig a gyakorlati hasznosítás segítséggel, és tulajdonképpen ez mennyi idő egy gyereknek, vagy egy csoportnak? Egy óra kell hozzá, hogy végig menjen ezen?
Hát ezt, hogyha mondjuk egy iskolába elmegyünk, ott sokszor csináljuk olyan formában, mondjuk délelőtt minden kollégánk egy-egy osztállyal, egy tanóra keretében 45 percben foglalkozik, beszélget a közlekedési táblákról, azok jelentéséről, nyilván felhívva a figyelmüket arra, hogy majd délután a Kressz Parkban, amit mondjuk az iskolának a focipályáján, kézilabdapályáján föl tudunk építeni, ott majd már gyakorlatban kell ezeket, vagy azt fogjuk elvárni, hogy gyakorlatban tudják ezeket alkalmazni, és akkor nyilván azt mondom, hogy nyilván nem egy 45 perces tanóra fogja megoldani a Kressz ismeretek elsajátítását, de így ez már ráerősít náluk ezekre az információkra.
Eszközök kellenek hozzá, kerékpárt beszerezni, táblákat, stb. De még plusz látom, hogy még ajándékot is kapnak az iskolákban is mindig.
Igen, igyekszünk úgy vinni ezt a programot, hogy a gyerekek azon kívül, hogy találkoznak ezekkel az információkkal, kapjanak valami olyan ajándékot, ami kapcsán később is fognak emlékezni ezekre az infókra. Itt ezek sokszor láthatósági mellény, vagy egy ilyen láthatósági karpánt, amit utána is tudnak a hétköznapi életben használni, és az a tapasztalatunk, hogy elmegyünk egy ilyen iskolába, 2-3 évig emlékeznek a gyerekek arra, hogy volt egy ilyen program, és ott mi mindent tanultak, illetve kaptak olyan felszereléseket, ami adott esetben a településen való közlekedésben is segíti őket, mert láthatóvá válnak.
nem akarok a zsebükbe turkálni, de hát ez pénz kell hozzá. Az is, hogy utazzanak, az is, hogy ajándékot kapjanak, meg mindenhez, mindenhez pénz kell. Egy alapítvány ugye támogatható, illetve hát akár hasznossági dologba szolgáltatást is nyújthat, de ez meg is határozza, hogy mennyi a bevétel, hogy hány helyre tudnak elmenni, meg az is, akik dolgoznak, mert hát nem hiszem, hogy ebből élnek, ebből a kitelepülésből, hanem hát tényleg komolyan azért meg kell szervezni, tervezni előre, hogy hányat tudnak lebonyolítani egy évben, és hány emberrel, mert ez is sok, ugye?
Igaz. Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez a terület, ez mindenféleképpen állami feladat kell, hogy legyen. Tehát ez vagy a közlekedésnek, vagy az oktatásnak, vagy mindkettőnek része kell, hogy legyen. Ugye összeurópai szinten is az a célkitűzés, hogy azon az optimális, ha senki nem halna meg az utakon. Nyilván ez egy nagyon hosszú távú vízió, ez nagyon nehezen kivitelezhető, de ez apró pici lépésekkel lehet csak elérni. Az oktatás területén lehet itt komoly előrelépéseket tenni, mert úgy gondolom, hogy ha mi itt 15 év alatt csak annyi eredményt értünk el, hogy mondjuk egyel kevesebb ember halt meg az utakon, vagy egyel kevesebb gyermeket ért baleset, közlekedési baleset, akkor már nyertünk ezzel.
Hát ez teljesen így van, hát egy ember élete is óriási, de nem csak erről szól a dolog, hanem az, hogy kulturált közlekedés, ami fogjuk rá, hogy iskolában még talán-talán, de utána már kezdődik a nagyobb probléma. Ön közlekedési mérnök akkor hát tudja nagyon jól, hogy mivel lehetne még jobbá tenni, de nem csak az eszközökkel, bár az is fontos, hogy jó eszközökkel használjanak, hanem az embereket itt a fejbe. Én meg pedagógus is voltam, tehát tudom nagyon jól, hogy minden itt dől el a fejbe, még a bicikli is néha-néha, de az az igazság, hogy az, hogy az állami feladatot olyan emberek végzik, akik önkéntesek legtöbb esetben. Mert én úgy látom, hogy önök önkéntesek valószínűleg.
Igen, illetve még azt, amit ön is elmondott, azzal egészíteném ki, hogy mi is abban hiszünk, hogy szemléletformálással változtatható meg a sokat bírált közlekedési kultúra, amit én akármikor beszélgettem erről felnőttekkel, és ott mondjuk kritizálták a közlekedési kultúrát, mintha az egy rajtunk kívülálló dolog lenne.
Az más. De a másik ember az a közlekedési kultúrája. Neki rossz, az enyém még jó. Mert látom, hogy rossz.
Igen, de az igazából mindig rólunk szól. Tehát a közlekedési kultúrának nem csak a többi ember részese, hanem én is, aki részt veszek. És valóban erre igyekszünk minél rávilágítani, hogy ha mindenki csak magán kívülinek tekinti a közlekedési kultúrát, akkor nagyon nehezen fog változni ez a helyzet. Ha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő is részese a közlekedésnek, akkor sokkal gyorsabban változtatható ez. Nyilván én éltem Budapesten is, nagyon sokat most egy vidéki nagyvárosban élek, és ott is felszoktam hívni a figyelmet erre, hogy az, hogy valaki mennyire kultúráltan közlekedik, az is befolyásolja, hogy milyen közlekedési helyzetekkel találkozott már. Ugye Budapesten sokan mondják, hogy mekkora probléma a biciklis közlekedés. Ez szerintem abból adódik, hogy nagyon sok budapesti közlekedő nem közlekedett még Budapesten biciklivel, és nem tudja, hogy milyen kihívásokkal szembesül egy biciklis. Én jelenleg Békés Csabán élek, ahol egy ember egy nap valószínűleg közlekedik biciklivel is, és autóval is. Éppen ezért sokkal jobban figyel a biciklisekre, hiszen ha én autóval megyek, lehet, hogy egy óra múlva már én biciklis leszek. És sokkal többször találkoznak ilyen szituációkkal. Én ebben látom a változtatás lehetőségét.
Igen, meg a társadalomnak el kell fogadni, hogy nem vagyok egyedül, ugye? Már ha ketten vagyunk, akkor is alkalmazkodni kell a másikhoz. A közlekedés az pedig társas játék, akárhogy veszük, ha nem is játék, hanem életveszély is lehetséges. Tehát ott kell megfogni szerintem, meg hát mások szerint is az embert, hogy a másikra figyeljen. Ne én legyek az első, nyomuljak, hanem udvariasan, lehetőség szerint természetesen megpróbálni. Na, ezek a gyerekek lehet, hogy egy pár hétig emlékezni fognak rá, de mondta ön is, hogy 50-60 alkalom is kell, vagy még több ahhoz, hogy normál legyen az ő közlekedése. Mert ugye társadalomban vagyunk, de azért magamban közlekedek, tehát úgy nem buszt vezetek, hanem éppenséggel autót vagy biciklit, mert most kerékpárról van szó, bicikliről, ez is fontos. Ugye egyre pontosabb egyébként a kerékpárnak a használata is, egészség szempontjából is, meg hát ugye a környezet kímélés szempontjából is. Nagyon összetett dolog, de jól csinálják, akkor nem lesz gond, ugye?
Mindenféleképpen mi biztos, hogy követjük ezt az utat. Eddig is ebben hittünk, hogy folyamatos oktatással és szemléletformálással lehet ezen előre mozdítani. Továbbiakban is célunk ugyanezt a programot követni. Mert ahogy ön is mondta, tényleg a közlekedés az társas együttélés, vagy egy nagy társas játék, és mindenkinek csak egy kicsivel jobban kell betartania ennek a társas játéknak a szabályait, és azonnal lesz előrelépés ezen a területen is.
Hát köszönöm, ez olyan téma, amit akár lehetne nyújtani, mint a rétes, de akár lehet szépen úgy elmagyarázni az embereknek, hogy erre van szükség, tessék. Köszönöm még egyszer, és hát a sok tanulót kívánok önöknek.
Én is balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
Varga Róbert közlekedési mérnököt hallották a biztonságos közlekedésről. Folytatásban a szalonna jó élettani hatásáról beszélgetünk.
Balázs Attila.
Nagyon jó illat van, nem a süteményeké, hanem a szalonna.
Igen, igen, tehát ez azért van, ugye, mert mi a szalonnát azt akácfával füstöljük, és ugye már most nagyon sok helyen hideg füsttel kezelik a szalonnát, mi meleg füsttel füstölünk kőfüstölőbe, és két nap egymás után, és ez azt jelenti, hogy mind a két nap alágyújtunk, csak akácfát használunk, és akácfa fűrészpor keveréket, ezért van ilyen intenzív jó illata neki.
Hát a szalonnát azért elő kell készíteni, mondjuk egy kis malacsal kezdődik, ugye?
Így van.
Hol nevelik ezeket a malacokat?
Ezeket a malacokat, ezeket Spanyolországban nevelik. Hát ilyen heves megyényi területeken vannak tölgyerdőik a partnereinknek, és ugye ők odakintre kiszületnek, két éves tenyész időszakukban kint is vannak, ugye ibériai fekete lábú sertésről beszélünk, és amiután ugye a két éves tenyész időszak után megnézik, hogy melyik vágható, partnereink készítik el azokat a nagyon drága szeránó sonkákat, mi megvesszük tőlük alapanyagként a hátszalonnát. Fagyasztva importáljuk, és utána itthon 6-7-2 hónapig érik a sóban. Időt adunk neki, csak sót adunk neki, semmi mesterséges anyagot nem használunk, mert ugye ez a termék, ez megérdemli azt, hogy csak természetes alapanyaggal dolgozzunk mi is, és hát utána az, amit előbb elmondtam, füstölés, az megtörténik.
Tehát azért az alap az egészséges nevelés,
így
utána
van.
Pedig a régi módi sóba áztatott, vagy áltatott, mint otthon lennék.
Így van, pontosan.
A tetőbe benne volt, megfordítottuk egy kétszer.
A hagyományokat követve, ugye az, ahhoz, hogy egy szalonna ne avasodjon, ahhoz ki kell nyerni belőle a vizet. Mindig a víz miatt avasodik, és ezért mi ilyen kazlakat hozunk létre. Tehát úgy hívjuk, hogy szalonna kazal, ezek ilyen egy tonnás kazlak, és ugye mindig megforgatjuk alulról fölülre, és így eltávozik a víz, ezért nem is avasodik.
És akkor tulajdonképpen nagy tételben dolgoznak, mondta, hogy nagy kereskedők.
Így van, így
tehát
van.
Nem azért jöttek ide ki, hogy nagy hasznot hozzanak.
Nem. Promóció jelleggel minél többen megismerjék a termékeinket, ugye nagyon kevesen tudják, néha még azokba a boltokba sem tudják, ahova szállítunk, hogy miket árulnak. Tehát maguk a hentesek sem nagyon tudják. Ezt mi nagyon szeretjük itt elmondani, promótálni. Én nagyon szeretem ezt csinálni, hogy az emberek megtudják, hogy mit vesznek. És ugye legfőképpen az, hogy egészséges alapanyagot vegyenek, ne legyen barátjuk a nitrit, ne legyen barátjuk a foszfor, egyéb vízmegkötők, amik ugye a nagyiparban sajnos előfordulnak.
Ugye régen a mangalicát száműzték, mert azt mondták, hogy az káros, zsír, nem jó, és akkor nézem, hát majdnem úgy néz ki, mint a mangalica szalonna egyébként.
Így van, genetikai állományában hasonlatos is, ugyanolyan zsírsertés, ugye volt egy időszak a háború után, amikor a magyar mangalica úgymond majdnem semmivé lett itthon.
Igen, és ekkor... a dállapályok, meg a többi sertés, vagy így, a húsra menő sertések.
És hát nem tudom, hogy a tudásom mennyire pontos, de ennek az ibériai sertésnek szerintem volt köze a fedeztetésbe ahhoz, hogy a magyar mangalica állomány is megmeneküljön. De hogy Spanyolországnak volt, az biztos.
És akkor ez a szalonna, azt mondták, hogy egészségtelen a szalonna. Hát minek eszünk a szalonna? Együnk állandóan vitamin, meg gyógyszereket.
Nem, egyáltalán nem egészségtelen. Nagyon-nagyon már gyerekkorban ki kellene alakulni azoknak, sőt, már magzatkorban ki kellene alakulni azoknak az agyi szinapszisoknak, kapcsolatoknak, amik a telítetlen zsírsavtól jönnek létre egy fejlődő ember szervezetébe. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű táplálékokat is bevigyünk a szervezetünkbe. Amúgy tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal. A régi öregek azért tudták, hagyták meg a vasodni, ha valaki tüdőbeteg volt. A gyerekeknek kaparták a szalonnának a bőrét, úgyhogy igen.
Hallottam róla, mondták, és van, aki csak azt tette a zavasz szalonnát, hogy nem bírtam a számba verni. Hát hogy lehet nyersen, hagymával, kisütve?
Ezt mindenféleképpen tudom ajánlani. Van tapasztalatom benne, ugye nekem eredeti szakmám a szakács, tehát sokfajta szalonnával dolgoztam, de ilyen jóval még nem. Ételek alá, a bőrét elmentve, alaplevek főzéséhez, olyan dolgokhoz, amire az ember nem is gondol, például egy sütőtökrém leveshez, nagyon finom a bőre alaplével felhasználva az ételbe. Tehát rettenetesen sok rétegű a felhasználási módja.
Ebédidőben vagyunk, úgyhogy ilyenkor nem is jó beszélni az ételekről, de mégis jó, mert jól látni, szépek. Tehát nagyjából mennyis egy kilós táblákban vannak?
Ide a vásárokba, ide mindenféle táblát jár. A fél kilóstól a 3 kilósig, a vékonytól a vastagig, ugye, tehát mi nem vágunk késfertőtlenítő és egyéb eszközök hiánya miatt, ugye nem is lenne szabad senkinek, ezért inkább legyártjuk a kicsitől, a nagyig, a vékonytól a vastagig a vásárokba. A boltokba, amiket kiszállítunk, azok általában ezek a nagy 2,5 kilósak.
Elhangzott riportunkban Balázs Attilát hallották a hortobágyi forgatagban. Következőkben egy sokkal csendesebb helyre megyünk, mégpedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csincsére.
Burkus Imréni Erdős Margit vagyok, Mezőkeresztestől járok át Csincsére dolgozni, több mint 30 éve már az önkormányzatnál dolgozom. Jegyzőként kezdtem, de a körzetesítés után a Mezőnyeredi Közös Hivatal aljegyzőjeként dolgozom.
Ugye öntől kevesebben ismerik jobban azért Csincsének a jelenét, illetve hát a közelmúltját, ugye 30 év az nagy idő, akkor olyan ember nincs, akit nem ismerne, aki itt dolgozik, azt is, aki máshová megy, azt is, de ha itt lakik, akkor a születéstől, most hát a 30 év, mert a házasság ismeri őket, ugye?
Mindenkit ismerek, nem Csincsén élek, Mezőkeresztesről járok át dolgozni, de szerintem beépültem a településre teljesen. Mindenki Margójának tekint, és mindenki tőlem kérdez mindenféle dolgot. Akár még belemegyek abban is, hogy magánéleti dolgaikkal kapcsolatban mindenről tudok szerintem. Egyrészt nagyon jó, mert nagyon szeretem a kicsi településen élőket, az ő dolgaikat. Itt érzem igazán jól magam. Az önkormányzatnál dolgozom, meg is tehetem, hogy segítek az embereken.
94. decemberét mondta, akkor vált önálló községgé, azelőtt Mezőkeresztesnek külterületi része, hogy kerülete volt, Csincse tanya. Ha gúnyolódni akarnak, a iskolások volt benne részem, tanyasiaknak hívták őket, pedig hát azért egy ilyen kis tanyácska, 701 fő volt akkor, amikor éppenséggel keresztesen tanítottam. Ma valamivel kevesebb, de úgy látszik azért rendezett, és nem nagyon elhanyagolt, tehát nem mentek el sokan.
Most már 530 fő körüli a lakosság, volt ettől több is. Pillanatnyilag azt lehet tudni a településről, hogy szinte nincs eladó ingatlan. Városról is szívesen kiköltöznek, egy nyugodt, csendes településről beszélünk, ahol viszont van közösségi élet, és ez nagyon fontos. A ide költöző emberek is részesei ennek az életnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült felújítani szinte minden önkormányzati épületet, jók az útjaink, megfelelő az ellátás, szeretnek itt élni az emberek.
Jók az útjaik, azt látom. Volt ettől rosszabb is, most szinte vadonatúj úton jöttünk félig, utána már a régebbi, de az is egy pár évvel ezelőtti volt, úgyhogy a megközelítés rendkívül jó. Igaz, hogy az autópályára nem lehet itt felmenni, nem olyan messze van, keresztes 8-10 kilométerre az a rész, a hármas út Vattához megint, és hát a vasút pedig itt húz el. Nem olyan rossz helyen fekszik ez a Csincse.
Nagyon szeretik. Tehát azt lehet tapasztalni, hogyha egy eladóház van, arra 8-10 jelentkező rögtön van a környékről, de mondom városokból is. Pont ezért, mert minden megközelíthető, a település közbiztonsága teljesen jó, és az ellátása is. Az utak, a vasúti közlekedés, iskolában nyilván nem tudnak helyben járni, de iskolás járat van Mezőkeresztesre szerintem. Városban is utazik annyit a gyerek, mint innen eljut a korszerű iskolába. Munkahelyeket pedig ma már szerintem vannak munkahelyekre járatok, illetve meg tudják oldani az itt élők, pont az elmondott vasút, a jó úthálózat és a saját autó használattal.
Ugye biztonságos, hiszen busz jön a gyerekekért, kísérővel jön, és viszont haza is kísérik, mikor leszállnak itt, akkor itt lehet randalírozni egy kicsikét, mire hazamennek, ismerem őket, jó gyerekek, egyébként tényleg jó gyerekek voltak, összetartóak. Ez az összetartozás, az itt ragadt rájuk?
Ez az összetartozás megmarad. Ez nekem is nagyon furcsa, ezt én nem tapasztalom az én környezetemben. Itt viszont a gyerekek úgymond bandáznak, és egymásért mindenhol mindig kiállnak. Ez nem csak óvodáskort, hanem egészen középiskolás, vagy még lehet felnőtt korig is jellemző a településre. Jó érzés látni, hogy együtt vannak a gyerekek. Szabad idejüket együtt töltik. Nagyon szeretnek a csincsei gyerekek sportolni. ez, amit próbálunk most megadni nekik, van kondiparkunk, a sportpályát megpróbáljuk most teljesen rendbehozni, hogy legyen lehetőség mindenkinek egy kicsit tombolni, egy kicsit mozogni. Most alakult egy sportegyesületünk, aki szerintem megszervezi azt, hogy a szabadidőt hasznosan töltsék el a gyerekek. Sportolással, kerékpártúrákkal, kirándulásokkal, ez most a jövő itt, és azt gondolom, hogy mindenki örömére.
Tehát mindenük megvan, fejleszteni már nem kell, hanem inkább az állagot megóvni azon a szinten, ahogy van. Hát bizony, hogyha mikor bejöttem, megcsodáltam, hiszen jó pár éve voltam én itt, 11-nehány év, akkor még másképp nézett ki, teljesen modern, felújított, szívesen jöhetnek be a gyerekek, mert kényelmes, nem csak a gyerekek, beszélünk mindig a gyerekekről, fontosak, tehát vannak itt már azért nyugdíjasok is biztos.
Igen, működik egy egészen jó kis nyugdíjas klubunk, őrájuk mindig mindenben lehet számítani, minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, de mi is szívesen segítünk nekik akár autóbusszal eljutni egy színházba, amit nem tudunk helyben biztosítani nekik, de most már a színpadunk ezt is lehetővé teszi. A múlt hét végén volt egy nagyon szép rendezvényünk, értéktárnapot tartottunk, és a 49 után épült településünk értékeit összehoztuk, közös erővel, közösen, régészeti előadással a történelmünket áttekintettük, és megállapítottuk, hogy már a ennyi rövid idő alatt is elég sok mindent sikerült a településnek létrehozni, ami az utánunk következőknek bizony már jó nagy érték lesz. A nyugdíjasok is, a középkorúak is szívesen részt vesznek mindenféle rendezvényeken, alakult könyvklubunk, amit nagyon szeret a középkorosztály, a nyugdíjas klub tagjai, illetve még a fiatalabbak is részt vesznek szakkörökön, most kereten szőnek, ami nagyon szép, de már nagyon sokféle dolgot megtanultak itt helyben. Nagyon jó, összetartó ez is, bár itt beszéltünk az előbb arról, hogy csincsén nincsen erre nagy szükség, mert valahogy alapból jön, hogy az emberek szeretnek együtt lenni. Nagyon jó érzés, hogy itt még él ez a kis közösség az összetartás tekintetében. Bizony van már, hallottam meg, ahol én élek is, hogy a szomszédok sem szívesen járnak egymáshoz. Itt még hál' Istennek nem ezt tapasztaljuk, hanem azt, hogy együtt, egymás segítve, szabadidejüket együtt eltöltve, békességben élnek az emberek.
Az a furcsa, hogy máshol, ahol átmenő forgalom van, bár Csincsen nem egy zárt település, mert vatta felé ki lehet menni, meg emelre felé keresztesre, de nyugalom van, alig-alig van mozgás. Aki itthon van, elmegy reggel kocsival vagy busszal, és akkor este hazajön, közben nagy szaladgálás nincs. Itt az úton egy biciklist láttam, mikor jöttünk autóval, meg most éppenséggel nem is találkoztunk, csak itt a hivatal előtt. Tehát az a óriási csend, ami majd kitérünk rá, hogy miért is fontos, ugye a madarak miatt, meg a stb. Miatt, de végül is ez a csend, ez nagyon-nagyon jó. Nem rossz bemenni egy nagyvárosba, mondta, hogy éppen Budapesten volt, hogy ott azért nagyobb a mozgás, egy villamoson többen mozognak szinte, mint egy fél falu.
Mondtam is tegnap a gyerekeknek, hogy igazából ez már nem az én világom, a nagyváros. Megszoktuk igen ezt a csendet, nyugalmat. Az emberek is csendesek, tehát nem az a zaj, ami a tegnap Budapesten ugye megtapasztalhattuk. Nincs az örgés csattogása, hogy mennek az autók. Nagyon értékelik az emberek. Mint mondtam, hogy városból kiköltözöttek is pont ezt a csendet, ezt a nyugalmat szeretik. Érdekes, igen, de már most, hogy megjavult az út, azért nagyobb forgalom van. Sokkal nagyobb, mint korábban volt. Azon a Kátyús úton már nem szívesen közlekedtek. Nyilván így most már Csincsén keresztül jutnak el Miskolcra sokan. Reggel és este az, amikor nagyobb a forgalom, illetve rengeteg kerékpáros van. Rengeteg. Én is úgy járok dolgozni már 5-6 éve keresztesről szinte minden nap kerékpárral, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye több mint 40 éve ülök a munkahelyemen, és kell a sport, kell a mozgás ahhoz, hogy időskorunkban is tudjunk még mocorogni. De mondom, ez a nyugalom, ez a csend, ez nagyon fontos nekünk.
Csincse nem régi település, 1920-as években kezdődött itt valami gazdasági központtá válni, utána jöttek dolgozni tehnészetbe a mezőgazdaságba, és megragadtak itt ezen a szép kis területen. Tehát azért van történelme is ennek a településnek. Aki mezőkeresztest olvasgatja, akkor látja, hogy a zöld halompuszta az itt van Csincsén.
Így van. Most ezen a hétvégén beszéltünk pont erről, hogy zöld halompusztát mezőkeresztes sajátjának tekinti, mert nyilván közigazgatásilag akkor mezőkereszteshez tartozott, de ez a terület Csincse, és az ott talált aranyszarvas is Csincsei. Ezt nem hagyjuk, hogy elvegye bárki is tőlünk. Címerünkben is benne van az aranyszarvas, illetve próbálunk most majd ennek érdekében is tenni valamit, a lelőhely ha lehetséges, akkor értékké nyilvánítatjuk, és ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk rendbehozni. Megvan még a síremlék, bár egy szántóföld közepén, de még hát, ha lehet vele valamit kezdenünk.
Tehát az értéktárba benne van, de igen. Hát még más is kell oda, ugye?
Igen, persze, hát hogy ne kellene. Elsősorban kell majd anyagi, az lehet majd pályázati, vagy önkormányzati forrás, vagy egyéb ilyesmi. Másodszorban pedig kell emberi hozzáállás, hogy ebből ne csak az értéktár papír formájában legyen meg, hanem a valóságban is megtekinthető legyen majd.
És ne felejtsük el azért, hogy nem olyan hátul lévő település, hát mezőkeresztesen van kőolaj, földgáz, az kevésbé volt.
Igen, de megszűnt a feltárás a tavalyi évben. Megszüntették, valószínűleg nem hozta, amit hoznia kellett volna. Tehát, hogy a kitermelés nem érte meg, úgyhogy már nincs.
Na, akkor most már még közelebb megyünk, mégpedig ide, ahol ülünk, alattunk 100 méterrel biztos, hogy Lignit található. Nagy probléma volt ez akkor, amikor el akarták költöztetni a települést. Hál' Istennek nem költöztették el, ugye?
Igen, hát nagy vita volt lakosság körében is. Voltak emberek, akik közölték, hogy innen semmi áron sem költöznek, majd legfeljebb körben bányásszák őket. Szerencsére nem valósult meg, viszont érezzük a bánya közelségét. A vizet kiszippantja alólunk rendesen, illetve hát a levegő minősége is hagy kivánnivalót maga után. Most már teljesen közel. Por miatt, igen. Teljesen közel van, zajhatás is séri a települést, főleg esténként, vagy amikor már csendesség van, akkor a bánya zaját lehet hallani, meg hát a por. Hát nem lehet tudni, hogy meddig fog ez így működni. Annyi, hogy az elmúlt 1-2 évben, sokkal hamarabb nem, már egy kis anyagi haszna volt az önkormányzatnak belőle iparüzési adó tekintetében. Korábbi években nem, mert a közigazgatási határvonal nem megfelelő volt. Tehát, hogy ezt a kis pénzt, ezt bevált a település kapta. A tavalyi év az már nekünk is hozott valamit, amit vissza tudunk fordítani a település szépítésére.
azért hagyománya van a környezetvédelemnek. Kérdeztem is, hogy mi volt az az alkalom, hogy miért találkozott a kollégámmal. Hát el tetszett mondani nekem, de jobb lenne, hogyha most kicsit kibővítve mondanánk el, hogy Egerben hol volt, mit csinált akkor.
Gyerekkoromtól kezdve innen kezdem. Nagyon szeretem a szabadidőmet a természetben tölteni. A természet szeretetét valószínűleg otthonról hoztam, és ezt megpróbálom itt a környezetemnek is átadni. Nyilván, akivel össze vagyunk zárva egész nap, akivel együtt dolgozunk, azokra ráragasztja az ember azt, ami őt érdekli, és nagyon szeretném, hogyha eljutok oda, akkor a nyugdíjas koromban a munka ne érjen véget, és ezt most már a hobbimnak szeretném szentelni, ez pedig a természetvédelem. Szeretnék majd, ha sikerül és lehetséges vizsgát tenni, akkor polgári természetőrként dolgozni. Pillanatnyilag még csak ennek az előkészülete folyik, illetve próbálok ebben a témakörben elmélyülni, és egyre többet tanulni. A településen ennek is megvannak a támogatói, tehát az elmúlt időszakban próbáltunk a környezetünkért sokat tenni. Azt szerettem volna elérni, és azt hiszem, hogy támogatókra találtam úgy a polgármester úr, mint a kollégáim szemében, hogy ez a település tiszta rendezett legyen, hogy ne legyen gond az, hogy a hulladékot hol tároljuk, ne legyen gond az, hogy a falevél az nem szemét, hanem próbáljuk komposztálni. Sok-sok ilyen apró lépéseket tettünk közösen, illetve 2022-ben pályáztunk a település egy madárbarát település címre, amit sikerült is elérni. Ekkor 2022. júliusában megnyertük a kategóriánk szerinti pályázatot, az azt jelenti, hogy az 501-től 1500 főig ebben a kategóriában sikerült madárbarát településé válnunk. Kaptunk 65 eszközt, ezek odúk és mindenféle madárral és természetvédelemmel kapcsolatos eszközök rovarhoteltől kezdve a madáretetőn át, amelyeket kihelyeztünk, és azóta is gondoskodunk ezek karbantartásáról, illetve a elfogadott pályázati kírásban megfelelően a madarak etetéséről, illetve ezeknek az odúknak a takarításáról. Ehhez tartozott egy tanösvény kialakítása. Nagyon örültek a lakosok, mert gyönyörű táblákat kaptunk, ami a madárvédelmet, illetve a természetvédelmet okította egyszerű módon, de nagyon látványosan. Ezek a táblák pillanatnyilag nincsenek kint, mert időközben ugye már 2026-ot írunk, az orvosi rendelő kerítésén voltak elhelyezve, és a kerítést most kicseréltük, illetve még a munkálatok ott folynak, de igyekeztünk minden táblát úgy levenni, hoztam is be kettőt, amit majd megmutatok itt önöknek, hogy ne legyen baj, tehát hogy nem sérültek, hogy vissza tudjuk helyezni őket, hogy ugyanúgy meg tudják nézni majd az itt élők. És ott a tanösvénynél kialakítottunk egy gyógynövénykertet, illetve terveink között szerepel egy mezítlábas ösvénynek a kialakítása, hogy a tanösvény mellett legyen egy kis szórakozás is, ami szintén az egészséget, illetve a megfelelő környezetet szolgálja. Nagyon-nagyon szeretjük azt, amikor közösen tudunk egy kirándulást, egy madár megfigyelést tartani. Próbáltam az elmúlt időszakban ilyen témában tanulni, úgyhogy valószínűleg a jövő héten vagy azt követő héten próbálok egy fülemüles hétát szervezni az itt élőknek. Eddig szakember segítségét kértük többnyire, viszont anyagiak nem mindig biztosítják, hogy tudjunk megfelelő embert erre hozni, úgyhogy majd mi elsajátítjuk és megpróbáljuk megosztani tudásunkat az itt élőkkel.
Mi kellett ahhoz, hogy pályázni lehessen, vállalni bizonyos dolgokat, leírni előre, vagy pedig bizonyítani, hogy ez a hely olyan, hogy alkalmas rá. Mert ugye valaki kijött volna, megnézte volna mondjuk Orbán Zoli, akkor biztosan azt mondta volna, hogy ez alkalmas arra, hogy itt ezt megvalósítsák. Tehát a táblákat kihelyezse akkor egy sétányt, tanösvényt, meg hát a gyerekek is olyanok, meg az emberek is olyanok, hogy itt nincs kilökött gólyafészek, nincs lelőtt fecske, meg a stb. Tehát a pályázatban mit kellett leírni?
A pályázatban leírtuk, ami jelenleg van, és ez, amit elmondott, ez tulajdonképpen ez volt. Tehát a hozzáállásunk megfelelő legyen, ez volt az első kritérium. Ne legyen kihelyezve madár eszköz, tehát tulajdonképpen a gólyafészken kívül, mert ugye azt az émász vagy hát most már MVM ugye kihelyezi, vagy megmagosítja, de ezen kívül ne legyen, mert aki már pályázott, az nyilván nem tette ki, illetve vállalni kellett, hogy 2029-ig ezeket az eszközöket, amit kihelyeznek, ezeket karbantartjuk, illetve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az eszközök egy részét lakosság részére adtuk ki, tehát kertekben van. Egy részét közterületen helyeztük el, amit nyilván az önkormányzat, illetve önkéntesek takarítják, illetve tisztán tartják. Illetve hát nagyon ráhibázott az előbb, a gólya nekünk a nagy becses madarunk, mert a korábbi években nem volt gólya, aztán sikerült valahogyan ide csalogatnunk, és azok meg elpusztultak, az idén nagy örömünkre ismét van. Hát ennek nagy kultusza van Csincsén, vezetünk szinte blogszerűen az életükről, napi tevékenységükről bejegyzéseket, és nevük is van, ami az oszlopon házszámtáblával ellátva van. Azt hiszem, hogy hatalmas dolog, amikor egy madárér, vagy egy pár madárér megmozdulnak a lakosok, és ugye én, mint mondtam, nem helyben élek, megjelenik a gólya, akkor körülbelül 5 fotót gyorsan kapok, illetve 3 írást, hogy figyeljek rá, hogy megérkeztek, vagy itt vannak, de ugyanezt mondhatom a fecskéinkről, tulajdonképpen ilyesmiket kellett vállalni, hogy épületet nem újítunk fel akkor, amikor ők itt vannak, nem háborgatjuk őket, de ez itt nem volt hatalmas feladat, mert eddig is ezt csináltuk. Tehát, hogy próbáltuk megóvni, védeni őket, támogatni, ha kell, itatni, ha kell, etetni. Ez szerintem Csincsén sose volt gond. Az is érdekes dolog, ha valaki új madarat, állatot fedez fel, hogy azonnal szólnak. Tehát, hogy tudunk benne segíteni, hogy tudunk együtt a életért akármit is tenni, ami szükséges.
Van 5 darab költőláda és odú is, ugye? Mert ugye minden ebben, fajta igen. Madárnak más fajta kell, énekeseknek kis
igen.
bemenetű, ABC. És akkor jár. Jó, hát igen. Az jobban tudja, igen, mert aki igen. már polgári természetőr akar lenni, akkor már ezeket elsajátította.
Igen, persze, elsajátítottam ezt már én nagyon régen, de hogy ebben denevérodútól kezdve a rovar volt elég, minden más egyéb eszköz is van, a verépszállótól kezdve, ami ugye azt jelenti, hogy több odúszerű helyük van. Sok minden bele tartozik. Tulajdonképpen a 65 eszközben a táblákon kívül sok A, B és C odú is van, illetve kaptunk egy nagyobbat Gyöngybagolynak, mert ugye van egy tornyunk, amiben a víztorony, amiben az elmúlt időszakban volt. Sikerült a volt gazdaság most Csincsefarm területén istálóban elhelyezni. Sikerekről számolhatunk be, tehát, hogy tudjuk figyelemmel, tudjuk kísérni, hogy mikor milyen madár költ, mert hát ezeket napi szinten látjuk. Tehát a 65-ben nem csak A és B, meg CO2, hanem mindenféle ilyen etetők, meg ilyen eszközök is voltak.
El nem nagyon veszik ezt a lehetőséget, de azért meg kell tenni mindent azért, hogy maradjon, vagy még tovább fejleszteni lehet ezt a fajta tevékenységet, illetve hát a lakosságnak a hozzáállását. De olyan, mint arra nem is lenne szükség.
De szükség van, meg újabb és újabb embereket bevonni, mindenkit meggyőzni, hogy tulajdonképpen ha madárfütyre ébred, akkor azt ne zaklatásnak vegye, mert hogy hangosak, hanem annak, hogy de jó, hogy itt élhetek közöttük, vagy ők élnek itt mi velünk a kertünkben. Örülni kell minden egyes lakosnak, akit sikerül nem csak a madárvédelem, hanem a környezetvédelem célja érdekében magunkhoz vonni, illetve bevonni a különböző tevékenységekbe. Közösen gyűjtöttünk már szemetet, mint mondtam, voltunk már hódlesen, közösen 50-valahány ember jött el az 500-ból megnézni, pedig nappal nem láttunk hódot, de a hódvárat meg tudtuk nézni, illetve meg tudták hallgatni az előadást, és most megpróbálunk, mondom, ilyen madársétákat szervezni, egy kicsi mozgás, egy kicsi közösségi élet, és talán utána másképp tekintenek az emberek akár a madarakra, akár az itt élő egyéb állatokra.
Csincse neve a Csincs 4 folyót jelentene, úgy tűnik, mintha vizes élőhelyek lennének, nincsenek olyan túl nagy számba, ugye a bánya az még egy kicsit ezen is rontott, de a végeredmény az, hogy azért nem csak úgymond madarak vannak, vízi madarak kevesebben, de vannak itt azért más állatok is, ugye emlős állatok is. Vadveszély nincs, ön már tudná a bejelentésekből?
Gondot okozott az elmúlt egy-két évben a téli időszakban, hogy rókák beköltöztek a településre. Nagyon sok bejelentés érkezett ilyen ügyben, illetve a vadásztársasággal is fel kellett venni velük a kapcsolatot, mert zavarta az embereket, hogy úgy sétálnak már a rókák, mintha az emberek sétálnának este. De sikerült megoldani ezt a problémát is, illetve meggyőzni az embereket, hogy a róka nem eszi meg őket. Egyébként persze vadnyúl, őz, ilyesmi előfordul kertekbe, szántóföldön, de egyre emlékszem, amikor kellett vadásztársaság és a tulajdonos gazdálkodó között egyességet kötni, többre nem. A többit szerintem meg lehetett beszélni minden alkalommal. Egyébre nem emlékszem, de az nagyon jó, hogy a bánya által kialakított patakban hódok élnek. És szerencsére vagy nem szerencsére, nem tudom, de kertektől viszont távol, tehát amikor szétrágja a fát, akkor ezzel kapcsolatban nincsen gond. A másik településen, Vattán, ahol dolgozom még, ott már voltunk kint természetőrökkel helyszíni szemlén, mert a hód tud kárt is okozni, viszont a haszna sokkal nagyobb, mint a mi kártevékenységet a fa kirágása miatt észleltek ott a lakosok. Őket is sikerült meggyőzni, és maradtak a hódok.
Itt kevésbé félnek az emberek a vadaktól, is megszokták a látványukat. Városokban, amikor beszabadul egy disznókonda, olyan félelem van, hogy hívják azonnal, hogy lőjék ki a vadászokat, amit nem lehet ugye lakott területen csak zavarni, illetve szarvasok is mocorognak néhány településen, és hát legújabb itt a környéken
A medve.
Járt itt is keresztesnél pár éve, de azért vigyázni kell, de nem kell úgy behúzódni a házba, vagy a pincébe, hogy ne is lássuk meg. Tehát nem veszélyes, de vigyázzunk rá.
Jobban félnek tőlünk, mint nekünk kell tőlük tartani. Nem veszélyesek. Nyilván előfordul, mondom, az előbb mondtam, a egyszerű rókától is vannak emberek, akik félnek, meg természetesen a nagyobb vadak tényleg kárt is okozhatnak. A vadisznók és előfordul főleg Vatta irányában, de nem gondolom, tehát még az itt élő emberek közel vannak a természethez, vagy sokkal közelebb, mint a városi emberek. Nyilván nekem is szólnak, de meg tudjuk beszélni, tehát ez nem okozott még eddig különösebb gondot.
Ugye a lignit bánya hamarosan, vagy nem tudom hamarosan-e, bezár, de helyén a rekultiváció megfelelő. Én úgy láttam, az erdősítés az nagyon-nagyon jó. Az a későbbiekben az északi áramlatot csökkenti, azt hiszem itt Csincsének is, ami fűtésbe se rossz.
Igen, bizonyára nekem nem ez jutott eszembe róla, hát hanem az, hogy mennyi vad fog élni, illetve már most is lehet hallani, hogy szarvasok megtelepedtek ott abban a jó kis erdőben. Tehát tulajdonképpen én ebben is azt látom, hogy ez a településnek nem lesz rossz. Ez inkább akár turisztikai, akár egyéb vonatkozásban jó lesz. Sokkal rosszabb már most az a és a levegő minőség, mint hogyha ez majd bezárt. Pár embert érint majd munka szempontjából, de nem túl sokat. Tehát igazából nem hiszem, hogy a nagyon nagy kár lesz belőle a településen.
Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy Csincse élhető volt, élhető most is, és a jövőben lesz is.
Élhető lesz. És szerintem legyen ez a záró, mert úgy gondolom, hogy én nagyon jól érzem itt magam, de a itt élők is bizonyára jól érzik magukat. Élhető település.
Burkus Imréné Erdős Margitot hallották, Csincse aljegyzőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan érseki szentmisét közvetítünk, melyet a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozója alkalmából tartanak. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Thank you.